mindenek előtt adjunk helyet Isten szavának, Isten igéjének. Hadd köszöntsem a drága gyülekezetet a mai nap két igéjével, amelyek reményeink szerint már a reggeli órákban olvashattunk. Haggéus próféta könyvének második fejezetéből a negyedik vers, az ószövetségi ige. Legyen bátor az ország egész népe, így szól az Úr, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok. És az új szövetségi pedig Pál apostolnak az első korintusokhoz írott levelének 14. fejezetéből a 12. vers. Ezért ti is, mivel rajogtok a lelki ajándékokért, arra igyekezzetek, hogy gazdagodásotok a gyülekezet építését szolgálja. Ez a két ige adja meg az alaphangját a mai alkalmunknak, hogy valóban az ő dicsőségét és gyülekezetünk javára szolgálja. Most pedig csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, és ajánljuk a mai alkalmat az Úr kezébe. Drága Úrunk, hálát adunk ezért a mai alkalomért, hogy összegyűjtöttél bennünket, és talán rengeteg dolgunk, rengeteg alkalmunk lett volna otthon, feladatunk, amelyet el kellett volna végezni, de háladás van a szívemben azért, hogy sokan eljöttek, mert nyitottak a te szabadra, az igére, sokan szomjú hozzák, és sokan szeretnének kiáltani hozzád, keresni addig, ameddig megtalálható vagy, és Urunk, kérünk azért, hogy valóban ez az alkalom egy ilyen kiáltás lehessen, egy kiáltás, egy könyörgés, egy keresés, és adunk, hogy valóban azok, akik keresnek, azok megtalálhassanak téged. Úrunk, így kérünk, hogy mindazért, amit elkészítettél erre a mai alkalomra, az, hogy eljusson a szívekig. Úrunk, nem tudjuk, hogy ki hogyan érkezett, hogy kinek mi van a szívében, hogy kinek mire van szüksége, de te nagyon jól látod, nagyon jól tudod. Nagyon jól tudod, Urunk, hogy mi az, ami betölti most a szívünket, a gondolatainkat. De Urunk, azért könyörgünk, hogy nyitott szívvel, megüresített kézzel legyünk itt ezen a mai alkalmon, hiszen te az üres kézbe tudsz tenni bármit is. Urunk, így kérünk, hogy legyünk nyitottak a te szabad hallására és befogadására, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk a te szabadnak. Urunk, könyörgünk azért, hogy sok minden a helyére kerüljön ezen a mai alkalmunkban. Uram, látom az én magam életében, hogy sokszor nincs helyén az imádat, a dicsőítés az életemben. Uram, könyörgünk azért, hogy sok mindent te tegyél a helyére ezen a mai alkalmon, Isten tiszteleten. Uram, kérjük azért, hogy így állj meg bennünket, szentelj meg bennünket jelenléteddel, és azt tudunk, hogy valóban erővel és hatalommal szóljon a te drága szabad. Úrunk, könyörgünk azért, hogy le tudjunk sok mindent tenni, ami kár és szemét, ahogy majd fogjuk énekelni az úrvacsora előtt az énekben, le tudjunk mindent tenni, és tudjunk lelkileg is készülni a te drága tested és véled magunkhoz vételére. Úrunk, kérjük azért, hogy valóban tudjunk önvizsgálatot tartani, mennyi dolog volt az az életünkben, amit elrontottunk, ami nem volt a helyén. Úrunk, így kérjük, hogy készíts fel bennünket erre a szent alkalomra is. Legyen áldott a te neved, Úr, mindenért. Amen.
Oh, segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mind örökké. Amen. Hallgassa meg a kedves gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, melyet erre a mai alkalomra választottam, amelyet megírva találunk János evangéliumának második fejezetében, a 13. verstől a következőképpen. Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is fölment Jeruzsálembe. A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, és a galamb árusoknak ezt mondta: vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává. Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy megvan írva: a te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig megszólaltak és megkérdezték tőle: milyen jelt mutatsz nekünk, amelynek alapján ezeket teszed? Jézus így felelt nekik: romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók: 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Urunk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, útmutatónkban János evangéliuma van kijelölve estéről estére, és ebből olvashattam fel a templom tisztításának történetét. Jézus János tudósítása szerint itt lépett fel először nyilvánosan, ugye ezt megelőzően a kánai mennyegzőn, és részletesen beszámol, helyszíni tudósítást ad arról, hogy milyen látvány érte Jézust, amikor belépett Jeruzsálembe. Ünnep közelgett, a legfontosabb ünnep a zsidók életében, hiszen ezen az ünnepen adott az Úr szabadítást a zsidók számára az egyiptomi szolgaságból. A zsidóknál nagy hangsúlya van az ünnepnek, hiszen ilyenkor minden zsidó családban visszaemlékeznek azokra az eseményekre, Isten hogy vezette ki őket Egyiptom földjéről? Hogyan, milyen körülmények között adott szabadulást? Hogy adott a szolgaságból új életet, új, örömteli, szabad életet? Az elnyomásból, a szolga, rabszolga életmódból hogyan adott szabad életet? Ezen az ünnepen minden családban arra emlékeztek vissza, adtak hálát Isten szabadító munkájáért, és generációról generációra erősítették ezt az ünnepet. Ez igazán ünnep volt. Nem egyszerű visszaemlékezés, nosztalgiázás, hanem a visszatekintésben hálaadás a szabadító Istennek. Megnéztem, hogy az Ószövetségben 77-szer fordul elő ez a szó, melyben az Úr felszólítja a népét: emlékezz. Számtalanszor találhatunk utalásokat az Úrtól, hogy bíztatja, bátorítja népét, idézek Mózes könyvéből például: így emlékezz életed minden napján arra a napra, amelyen kijöttél Egyiptomból. És emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, azért tartsd meg és teljesítsd ezeket a rendelkezéseket. Vagy Mózes 5. könyvének 7. fejezetéből: ne félj tőlük, hanem emlékezz vissza arra, hogy mit tett Istened az Úr a Fáraóval és egész Egyiptommal. Vagy Ézsaiás próféta könyvének 46. fejezetéből: emlékezzetek az ősrégi dolgokra, mert én vagyok az Isten, nincs más, Isten vagyok, nincs hozzám hasonló. Erre a szabadulásra örömmel emlékeztek vissza, adtak hálát érte Istennek, hiszen ebben is megmutatkozott az, hogy nem feledkezett meg népéről az Úr. Ebben az ünnepben ez a visszatekintés, ez a hálaadás jelent meg családról családra, jelentett apáról fiúra. Ebben az időszakban a zsidó családokban a páska vacsorát készítették elő, illetve a páska vacsorát a szokott ünnepi étkezés módján fogyasztották el. Az alacsony asztal köré helyezett, heverőkre telepedve úgy, hogy a bal könyökükre támaszkodtak. Ez a külső forma is azt fejezte ki, hogy nem szolgák, hanem szabadok, mert a szolgák esznek állva. A bárányt gránátalmafa nyásra húzva egészben sütötték meg. Az előkészítettek továbbá egy csésze sós vizet, keserű füveket, karósetet, 4 pohár bort. A sós víz a szolgaság könnyeire és a Vöröstenger sós vizére emlékeztetett. A keserű füvek a rabszolgaság nyomorúságaira, valamint az izsópra emlékeztettek, amivel megkenték az ajtó félfákat és a szemöldökfát. A karóset almából, datójából, gránátalmából és dióból készült pástétomszerű készítmény volt, és a vályog anyagára emlékeztetett, amit Egyiptomban kellett csinálniuk. A bor a mózesi rendelkezésben nem szerepelt, az örömöt fejezte ki azonban. A családfő hálaimát mond, imádkozik Illés eljöveteléért, aki meghirdeti a Messiás eljövetelét. Majd a családfő áldást mond, eléneklik a nagy hallélt, a 136. Zsoltárt, ennek a szép, családias ünnepi misztikumnak a lényege, a visszatekintés és a hálaadás. Azonban történetünk, s ebben a szinoptikus evangéliumok is beszámolnak, hogy teljesen más képet mutatnak. Több tízezer, százezer ember ment ebben az időszakban Jeruzsálembe, a templomba áldozatot bemutatni. Az áldozatok miatt sok állatra volt szükség egy-egy nagy ünnepen, megvolt az arra kijelölt hely, ahol árulni lehetett őket a templomon kívül. Az üzlet azonban, mivel igen jól ment, és némi összegért megengedték a templom felelősei, hogy a pogányok udvarán is lehessen kereskedni. A kereskedés közvetlen kapcsolatban állt a templomi áldozat bemutatással. Nem mellesleg azt is el kell mondani, hogy az ott folytatott adásvételt engedélyhez kötötték, amelyből a főpapi család nagy hasznot húzott. Az áldozati állatokra és a templomadó kifizetéséhez szükséges pénz beváltására is szükség volt. Azonban mindenből Jézus korára már üzérkedés lett. A templom az üzérkedés szelleméről árulkodott a missziói lelkület helyett. A templom képe Izrael lelki minőségét híven tükrözi. A népek fiai számára nem maradt hely Izrael templomában. A pogányok udvara arra szolgált, hogyha eljött egy Istent kereső, nem zsidó zarándok, az hallhassa ott Isten igéjét, és csendben imádkozhasson és elmélkedhessen. Ez volt Izrael missziójának egyik formája, amivel Isten bízta meg népét. Ezt tette lehetetlenné, hogy az anyagi haszon fejében ide is beengedték az üzletelést. Ebből azonban lehet látni, hogy ez a fajta gyakorlat már nem az Isten által rendelt missziói célt szolgálta, hanem valami teljesen másról szólt. És Jézus ez ellen lép fel szavakban és tettekben egyaránt. Zakariás próféta könyvében olvashatjuk a 14. fejezetben, attól a naptól fogva nem lesz többé kereskedő a seregek urának házában. Jézus ez ellen lép fel, hogy valami nincsen a helyén, aminek a helyén kellene lennie. Ezzel a tettével, János evangéliumának szerkezetével az író azt szeretné érzékeltetni, hogy mindenek előtt Isten rendjének a helyreállítása fontos. Mert valami nincsen a helyén. Jézus ezen kemény, drasztikus fellépése egy figyelemfelkeltés is egyben, hogy ő azért jött, hogy helyreállítsa az igaz Isten tiszteletet. Azt az igaz Isten tiszteletet, amit már Sámuel is megmondott, idézem 1. Sámuel könyvének 15. fejezetét. Akkor ezt mondta Sámuel, Talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és a véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Vagy ahogyan Pál apostol fogalmaz a Római Levél 12. fejezetében, az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Jézus ezt a rendet kívánja helyreállítani az ember életében. Ő ezért jött. A rendetlen, a nem a célnak, a teremtés céljának megfelelő, elrontott életünket szeretné újra helyreállítani. Lehet azt mondani, hogy Jézust elragadta a hév, de nem a mentő, féltő szeretet az, ami inkább megmutatkozik ebben a történetben. Az a mentő, féltő szeretet, amellyel ki szeretne mozdítani abból a lelkileg halott állapotból, abból a megelégedett, vallásos, rituális szertartásokkal, a hagyományok feltétel nélküli tiszteletével teli életünket. Mert hát erről van szó, kedves testvérek. Azt hiszük, hogy sokszor még szószékről is elhangzik, azt hiszük, hogy a hagyományok, a tradíciók elengedhetetlenek, az ad újulást, az fogja megerősíteni a gyülekezetünket, visszamenni a tradíció medrébe, majd az ad ébredést, teli van az életünk ilyen külsőségekkel, sokszor az ember élete nem más, mint egy zsibvásár, külsőleg úgy látszik, mintha élet lenne benne, mert hát a zsibvásár ezt eredményezi, hogy van pezsgés, van élet, és közben pedig, gondoljunk arra a Jézusi mondatra, az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy, tele van zsibvásárral, külsőséggel az életünk, külsőleg úgy látszik, mintha élet lenne benne, de Jézus fellépése szerint nem ez az igazi élet. Nem áldozunk fel anyagi előnyökért lelki értékeket? Ahogy akkor, Jézus idejében, úgy most is nem az a tapasztalható, hogy döntéseinket az anyagi és nem a lelki értékek határozzák meg, mozgatják. Nem lehet, drága testvérek, hogy kicsit megcsúsztunk, megcsúszott az életünk, megcsúszott a gyülekezetünk. Nem lehet az, drága testvérek, hogy az anyagi dolgok azok, amelyek mozgatják a döntéseinket. Nem lehet, drága testvérek, hogy az a zsibvásár, ami sokszor megmutatkozik az életünkben, a lelki életünkben, az valahogy egy kicsit eltolta az egész Jézushoz való viszonyunkat. Vajon a mi életünkben helyén van az igazi Isten tisztelet? Nem arról van szó, hogy életünket jobban oda kellene bízni, komolyan kellene venni az Isten által mondottakat, a Jézus által tett dolgokat, a magunk életére kellene vonatkoztatni, hogy rend legyen az életünkben. Mert Jézus ezen fellépésével erre akarta figyelmeztetni a jelenlevőket, és ma is arra akar rámutatni, hogy mi nincsen a helyén az életünkben. Mert hát, drága testvérek, a külsőség az egy nagy úr. Látjuk a mai világban. A külsőség az egy nagy úr, és sokszor ennek a külsőségnek akarnak engedni emberek. Cicomázzák, púderezik, kozmetikázzák az életüket, és közben pedig a kozmetikum mögött ott van a rohadás. Elnézést, hogy keményen fogalmazok, de Jézus szavait idézem. Amikor azt mondja, hogy messzelt sír vagytok, kívülről lehet, hogy pompázik, lehet, hogy szép, lehet, hogy tiszta, lehet, hogy sterilnek tűnik, de igazából a kozmetikumok mögött ott belül valami rohadás van, és aztán szaga van az életünknek. Igen, drága testvérek, sokszor Jézusnak ez a keménysége szükséges ahhoz, hogy észrevegyük, hogy ezt a külsőséget le kell építeni az életünkből. Le kell építeni azokat a dolgokat, amelyek a háttérben ott mozgatják az életünket. És drága testvérek, ne legyen kétségünk afelől, és ezt nagyon nagy szeretettel, de mégis határozottsággal kell mondanom, éppen ezen történet alapján. Ne legyen kétségünk, drága testvérek, afelől, hogy a tradíció nem fog megtartani. Nem fog. A külsőségek nem fognak megtartani. A hagyományok tisztelete nem fog megtartani. Fontos, mert keretet ad. De drága testvérek, Az ember, amikor néz egy fényképet, egy festényt, sohasem a keretet bámulja. Sohasem. Hanem mindig azt, ami a kereten belül van. És lehet, hogy fontos a keret, lehet, hogy fontos a hagyomány, egy medret ad. De nem a meder a fontos, hanem az, ami benne van. És Jézus ez ellen lép föl, hogy ne a keretet mutassátok, ne azt mutassátok, hogy minden rendben van, mert az a nevetek, hogy élsz, pedig halott vagy. És Jézus azért jön, hogy helyre tegye az életünkben azt, ami nincsen a helyén. Mert Jézus ezen fellépésével erre akar figyelmeztetni. Mert ma még van erre lehetőség, hogy a külsőségekkel teli életünk a helyére kerüljön. Aki őt befogadja, annak megadatik az a nagy kiváltság, hogy újra Isten gyermekévé lehet. Aki azt a templomot, amely a Szentlélek temploma, és gondoljunk erre a mondatra, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma, és egy kicsit szűkítsük, a te szívetek a Szentléleknek a temploma, hogy a Szentlélek temploma az egyedüli, teljes kizárólagossággal Jézusnak tartja fenn. Aki ezt a templomot annak az életében, aki föntartja Jézus számára azt a helyet, annak az életében helyére kerül az engedelmesség, az igaz istentisztelet, helyére kerül az egész élete. És úgy gondolom, drága testvérek, hogy erről kell beszélni, nem a külsőségekről, mert arról tudunk eleget, arról rengeteget tudunk beszélni. Állandóan és rengetegszer elkeseredem, kedves testvérek, hogy mi van az egyházunkban, mi van a gyülekezeteinkben. El vagyok keseredve, drága testvérek, hogy órákon keresztül tudunk szövegelni arról, hogy mennyi pénz folyik be, és mi lesz, ha nem folyik be. Órákat. És pillanatok alatt leseperik az asztalról azt, hogy vajon mi az, ami a gyülekezeteink, a lelki életünk megújulásához elősegítene. És aztán azt mondjuk, hogy jó, majd rátérünk, majd mindenki dolgozza ki a maga koncepcióját, és aztán szépen lesöpörjük. És órákon keresztül tudunk azokról a külsőségekről beszélni, amely azt hiszük, hogy érteti a gyülekezeteinket. Órákat. És az, ami igazán fontos, azt meg szépen lesöpörjük. Drága testvérek, olyan jó lenne, hogyha rá tudnánk ébredni éppen ezen történet kapcsán, hogy nem azok a lényeges dolgok, amelyek a szemünk előtt vannak, hanem azok a lényeges dolgok, amelyeket a szemmel nem lehet látni. Ahogy Sámuel próféta könyvében is meg van írva. Olyan jó lenne, drága testvérek, hogyha a sok koncepció meg a sok stratégia után elkezdünk azért könyörögni, és olyan jó lenne, ha elkezdenénk térdre borulni azért, hogy Uram, Te hol akarod a megújulást kezdeni? Vajon az én életemben? Abban az életben, ami tele van külsőségekkel, megfelelésekkel is lehetne sorolni. Olyan jó lenne, drága testvérek, hogyha kérnénk az Urat ezen esztendő elején, hogy ami nincs a helyén, azt meglássuk, és olyan jó lenne, kedves testvérek, hogyha kérnénk az Urat, hogy kerüljön a helyére az Isten imádata, a hozzávaló ragaszkodásunk, mert egyedül ő képes erre. Egyedül. És milyen jó lenne, drága testvérek, ha nem bonyolódnánk bele a világi dolgokba. Olyan jó lenne. Olyan jó lenne, ha teljesen szabadok tudnánk lenni, és nem azok mozgatnák a döntéseinket, hogy vajon lesz elég bevétel, vagy nem. Fontos, nyilván fontos. De drága testvérek, ez mindig másodlagos kérdés, meg harmadlagos, meg ötödleges. Olyan jó lenne, drága testvérek, hogyha végre szemléletváltás lenne, és azt mondaná, hogy Uram, űz ki az életemből minden olyan dolgot, ami nincs a helyén. Olyan jó lenne, ha meg lenne bennünk, kedves testvérek, az a vágy, hogy Jézus űzze ki belőlünk mindazt, ami nincsen a helyén. És tegye a helyére azokat a dolgokat, amelyekről azt hiszem, hogy a helyén van. Mert sokszor ez az önelégültség, sokszor ez a megelégedés van ott bennünk. Azt hiszik, hogy a helyünkön vagyunk, Azt hiszük, hogy a helyén van minden, és aztán, drága testvérek, szembesülnünk kell azzal, hogy semmi nincsen a helyén. Mert a megelégedett ember életében mindig kiderül, hogy nincsen a helyén semmi. Semmi. A megelégedett embert azt mindig úgy tudjuk észrevenni, hogy semmi nincs az életében a helyén. Olyan jó lenne, kedves testvérek, hogyha hozzá tudnánk ragaszkodni, mert ő képes arra, hogy mindent a helyére tegyen. És képes arra is, csak gondoljunk a Jelenések könyvére, hogy képes kimozdítani a helyéről dolgokat. Olyan jó, kedves testvérek, és ezzel szeretném befejezni, hogy mind a Máté evangéliumában, mind pedig a Lukács evangéliumában megtalálható az a mondat, hogy rajongtak Jézusért. Olyan jó lenne, drága testvérek, hogyha valóban a mi életünkben, a mi szívünkben is ott lenne az, hogy rajongjunk Jézusért. Olyan jó lenne, kedves testvérek, hogyha valóban komolyan vennénk azt, amit Jézus mond, hogy magunkra vonatkoztatnánk. Nem a másikra, hanem magunkra. Nem a másik életére, hanem magunkra. És olyan jó lenne, ha ott lenne bennünk is az, hogy rajongunk az Úrért. És meg akarjuk azt látni, hogy mit akar az Úr tenni. Hogy mi az, ami helyes. Mi az, ami helyén való. És ami nincs a helyén, azt kérjük, hogy űzze ki. Ha kell, keményen. Ha kell, drasztikus módon. De űzze ki. Mert ott, ahol Jézus belép az ember életébe, figyeljük meg. Aki még nem tapasztalta, megtapasztalhatja. Amikor Jézus az ember szívében lakozást vesz, ott elkezdenek helyére kerülni a dolgok. Az a gyülekezet, ahol Jézus lesz a legfontosabb, elkezdenek helyére kerülni a dolgok. És olyan jó lenne ezt megtapasztalni. Olyan jó lenne, kedves testvérek, ha így tudnánk kezdeni ezt az évet, vágyni arra, hogy az Úr tegye helyére az életünkben, a gyülekezetünkben a dolgokat. Mert hiszem azt, hogy csak így lesz újulás, csak így lesz ébredés. Jézus nélkül nem lesz. Kiűzés, drasztikus lépések nélkül nem lesz újulás. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, sokan nem értik ezt a történetet, sokan nem értik, hogy mi volt ez az erős fellépés, de olyan jó, hogy vannak, akiknek van fülük a hallásra, és vannak, akiknek van szívük a megértésre. Te azért léptél fel ilyen keményen, mert te helyre akartad tenni a helyes, az okos, Isten imádatot. Te azt szeretted volna, hogyha a templom betölti azt a rendeltetését, amiért épült. Hogy abban a templomban csak az Isten imádásának legyen helye. Hogy a szívünk templomában csak az Isten imádásának legyen helye. Ne legyenek külsőségek, ne legyen zsibvásár, ne legyen kozmetikázás, ne legyen kifelé valami más mutatás, mert ezzel magunkat csaljuk meg, magunknak hazudunk. Amikor egy jó képet akarunk mutatni, akkor azt akarjuk elérni, hogy mások legyenek elégedettek velünk, a gyülekezetünk, a mi személyes életünkkel, és közben pedig becsapjuk magunkat, hogy nem a rendeltetésének híven, nem a rendeltetésének megfelelően működnek a dolgok, sem az életünkben, sem pedig egyházunkban. Drága Úr Jézus, könyörgünk azért, hogy te lépj a mi életünkbe, és ne óckodjunk attól, hogy lép fel drasztikusan, ha kell, akkor üzd ki, ha kell, akkor valóban szólj fel, hogy ne csaljuk meg magunkat. ahogy olvashatjuk az igében, ha valaki azt mondja, hogy nincsen bűn saját magában, a saját magát csalja meg. Hogy majd olvashatjuk az úrvacsorai liturgiában, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg. És igazság nincsen bennünk. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy egyedül Te lehetsz bennünk igazság. És mi arra vágyunk, hogy vizsgálj meg mindannyiunkat. Úr Jézus, azért könyörgünk, hogy tedd helyére a mi szívünkben a dolgokat, gondolatainkat, és addurunk, hogy legyen egy szemléletváltás, ahogyan azt a Szentírás is megfogalmazza, a szemléletváltás, egy fordulat, legyen ott a megtérés. Azokban a szívekben, ahol ez még nem történt meg, ott történjék meg. Legyen újjászületés, hogy kerüljenek helyükre a dolgok. Hogy tudjunk valóban ragaszkodni hozzád, ahogy az ige fogalmazza, rajongani érted. Hogy legyen mindennél fontosabb az anyagi érdekeknél, a külsőségeknél, a zsibvásárnál. Mindennél fontosabb légy, mert így kerül helyre minden. Kedves testvérek, a úrvacsorára készülve csendesedjünk el, és egy szép éneket énekeljünk.
Egy úrvacsorai kedves dolog. Thank you.
Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Végezetül pedig vegyétek az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd, és adjon neked békességet.
Yeah.